A Magnificent Seven, vagyis a Csodálatos Hetek nevű ETF 2023-ban mintegy 75%-os növekedést ért el. Ide tartozik az Alphabet, az Amazon, a Tesla, a Microsoft, az Apple, a Meta Platforms, vagy éppen az Nvidia. Az idei év ennyire nem parádés, de jól teljesítettek a papírok. A részvények mellett a cégek kötvényeiben is van fantázia, ezt mondja az SPB befektetési ZRT privátbankára. Bessenbacher Kornél szerint még a jelenlegi kettős adóztatásról szóló egyezmény hiánya mellett is érdemes foglalkozni a szupercégekkel. Kérdés, mit tesz majd Donald Trump elnöksége kezdetén? Erről is kérdezte őt M. Szűcs Péter.
2024-ben hogyan teljesítettek a hetek?
Való igaz, hogy a Csodálatos Hetek 2024-ben is jó ütemben tudtak növekedni. Ez látható volt, főleg az év első negyedévében, hogy mindegyik emelkedésre képes volt, illetve folyamatosan a fundamentumokon is azt láthattuk, hogy javuló tendenciát mutatnak. A nagy elemzőházak elemző is folyamatosan egyre pozitívabb és magasabb célárat fogalmaztak meg ezen cégekkel kapcsolatosan. Azonban, ahogy láthatunk itt a november elején történő elnökválasztásból, kaptak egy újabb, nagyobb lendületet a technológiai szektor részvényei. Itt főleg gondolhatunk a Teslára, ugye Elon Musk gondolatai által is tulajdonképpen, amely igen komoly rallit tudott hozni így az elnökválasztás utáni időszakban. De azt gondolom, hogy a továbbiak, tehát az Nvidia, Meta, vagy akár a Google is olyan lehetőségek előtt áll, főleg itt a jelentési szezon kellős közepén és a egyes jelentések után, mely kiemelkedő potenciált jelent a befektető számára.
Ez azért érdekes egyébként, amit most mondasz így az elnökválasztással kapcsolatban, mert ha visszaemlékszünk Trump első elnökségének idején, elnöksége előtt, akkor ő a tech szektorral nem volt különösebben jóban. Ugye a Szilícium Völgy nem támogatta az ő terveit, ezzel szemben most, mintha más lenne a kapcsolat.
És azért látható az is, hogy az S&P 500 teljes kapitalizációjának majdnem 30%-at adó cégekről nem szabad elfeledkezni, azt gondolom, egyetlen vezetőnek sem. Éppen ezért gondolom azt plusz adalékként, hogy most már egyre inkább a technológiai szektort is fönn kell tartani a Donald Trump térképen.
Ezek a részvények. Ugyanezenek vállalatoknak kötvényei is vannak, és a tengeren túlon ugye a vállalati kötvénypiac az ugyancsak masszívan erős Európával szemben. Európában is vannak, de nem olyan mértékben. Hát Magyarországon meg még azt hiszem ez gyerekcipőben jár. A vállalati kötvények is gondolom, hogy jól húztak akkor.
Inkább azt láttuk az elnökválasztás utáni időszakban, hogy inkább a részvénypiac dominált. A kötvénypiacon látható volt, hogy egy pozícióépítési időszak kezdődött el, mind lakossági, mind pedig intézményi befektetők számára. Azonban mi azt jöttük felfedezni a kötvénypiacon, és reflektálva arra, amit mondtál is, hogy a teljes globális kötvénypiac majdnem 45%-át adja Amerika. Ha Kínát is hozzáveszünk, akkor már 55%-ról beszélünk, tehát egy hatalmas piac az, ami tulajdonképpen az amerikai vállalati kötvények piaca. Éppen ezért az SPB-nél azt gondoltuk, hogy nem érdemes kihagyni ezen Csodálatos Hetek vállalatának kötvényeit. Itt például ugye sorolhatnám ugye az Alphabetnek a kötvényét 2,25%-os kamatozással, azonban 56% körüli árfolyam szinteken, mely olyan potenciál tud a későbbiek során a csökkenő kamatpályának köszönhetően is nyújtani a befektetőknek, de akár 25-30%-os árfolyam növekedés is benne van ezen kötvény árfolyam változásában. De említhetnénk a Metát, vagy akár az Nvidia-t, a közkedvelt Nvidia-t, vagy a Microsoftnak is a kötvényét, egy 4,75%-os kamatozást tud nyújtani éves szinten, és névérték alatt szinteken megvásárolható. Ami a legfontosabb a befektetők számára a kötvénypiaci befektetésben, azt gondolom, hogy jó minőségű vállalatokat és jó hitelminősítéssel rendelkező vállalatokat választanak, mert ezek mindegyike befektetésre ajánlott kategória majdnem, hogy legfelső szintjén tartózkodik. Ugye Microsoftról többször is lehetett olvasni, hogy jobb a hitelminősítése, mint magának az amerikai államkötvény piacnak.
Azért érdekes, hogy ez a hét cég együtt húzi el jól, mert hogyha egyesével néznénk őket, azért más-más piaci helyzetben vannak, más-más kihívásokkal néznek szembe. Ott van ugye a sokat emlegetett Nvidia, aki egyébként nyilván a chip tervezése, gyártással egy óriási potenciál. De mondjuk az Apple-nél azért mégiscsak az ázsiai versenytársak azért jóval erősebbek, vagy nézhetném az Amazont is, ami persze jól húz, de hát rajta kívül is rengeteg van. Szóval hogy van az, hogy az eltérő piaci, vagy legalábbis nem ugyanolyan piaci helyzetben lévő cégek tudnak ennyire jól teljesíteni?
Látható az globális kötvénypiac egészére vonatkozóan, hogy egyre inkább keresik a befektetők a hosszabb lejáratú kötvényeket. Ez a magas durációból is adódik, hiszen látható, hogy a Fed és az LKB is már csökkentett a kamatain, és valószínűsíthető az, hogy a továbbiakban is folytatják ezt. Ugyanakkor a Fednél van egy kérdés, hogy mennyire lassítják be ezt a folyamatot. Ugye most a következő decemberi ülésre egy 25 bázispontos kamatvágást áraz a piac kétharmada tulajdonképpen, és 2025 decemberére azt látjuk, hogy 3,75 és 4% között fog nagyjából alakulni az alapkamat Amerikában. Ez azért egy jóval lassabb és óvatosabb, megfontoltabb gondolkodás lenne a Fed részéről, mint ami korábban volt, hiszen látható, hogy most az inflációról egy kicsit a munkaerőpiacra tették a fókusz, és nagyon figyelni kell a makrogazdasági adatokat, hiszen nem tehetnek olyan lépést, mely akár súlyosabban befolyásolhatná a piacot a jövőben.
Mennyire fenyegeti őket a kockázat, hogy Donald Trump esetleg ott folytatja, ahol abba hagyta, ugye a vámháborúval, a Kínával, ugye akkoriban a nyersanyagokra koncentrált, most azért az autóipart nagyon belengi ez az árnyék, a fene tudja, hogy az IT-szektort hogyan érintheti ez nem int óvatosságra?
Azt gondolom, hogy minden esetben, hogyha kötvénybefektetésről van szó, érdemes a kockázatkezelésre hangsúlyt fektetni. Nem csak devizaallokációs szempontból, hanem magát az instrumentumok között is. Tehát érdemes úgy megválasztani egy-egy vállalati kötvényt a portfólióba, mely nem nagy súlyozású kitettséggel, hanem tényleg optimálisan a befektető saját kockázatvállalásának megfelelő, mert azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy egy vállalat ismerjen a befektetőt, és csak is kizárólag olyan értékpapírba fektessen, amit ért is. Ezek alapján viszont már meg tudja határozni azt a kockázathozam lehetőséget, ami számára a legmegfelelőbb a jövőre vonatkozó.
Mindezt mennyire árnyékolja be az, hogy 2024. január 1-től ugye megszűnt a kettős adóztatás tilalma a két ország között? Mindenki arra számított, hogy ezért még tavaly septében megpróbálja a kormányzat ezt letárgyalni az Egyesült Államokkal, ez nem történt meg. Mennyire sújtja ez a befektetőket?
Jelen pillanatban még abszolút itt van ez a negatív hatása ennek a kettős adóztatás elkülönülésről szóló egyezmény felmondásának. Azonban, ha kicsit a jövőbe tekintünk, talán már lehettek olyan visszhangok is a piacon, hogy talán újra megkötetik ez az egyezmény, és akkor már teljesen másképpen lesz ennek az adózásnak azért a jövőre vonatkozólag. Ettől függetlenül még ezzel az plusz adóteherrel is azt gondoljuk, hogy mivel, amit te is említettél a korábbiban, az amerikai vállalati kötvénypiac tényleges hatalmas piac, nagyobb hozampotenciált lehet elérni, és kedvezőbb lehetőségekkel kecsegtet a jövőre vonatkozónak, mint akár az európai kötvénypiac, vagy egyéb más kontinensen lévő kötvénypiac.
Ez már a spekuláció kategóriáján tartunk, de körülbelül mennyi időt lehet arra elképzelni, hogy ezt az egyezményt újra tető alá hozza a két ország?
Abszolút a spekulatív kérdéskör. Ugye a januári beiktatás után várható bármilyen szerintem folyamat, vagy egyáltalán egyességnek a megkezdése Magyarország és Amerika között. Ezáltal pontos dátumot én nem feltétlenül mernék számodra mondani. Én azt gondolom, hogy pozitív kicsengése lehet azért itt akár 2025-ben is már ennek a kérdéskörnek.
Az elmúlt percekben az SPB befektetési ZRT privát bankárát Bessem Bacher Kornélt hallották.